Kedves barátaim, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. A Gitin traktátus 12-es lapja fog következni ma este. És a témánk az lesz, amit már tegnap este elkezdtünk, a Tojfeszle Bálchajv Makrumise Havláhénim. Egész pontosan arról van szó, hogy ha valaki megszerez valamit valakinek a számára, anélkül, hogy az a valaki felkérte volna arra, akkor az a megszerzés, érvényes megszerzés, független attól, hogy soha nem kapott arra megbízást. Ugye az egyszerű példa erre az, hogyha én megyek az utcán, és látok egy aranyórát, és azt mondom, ezt az aranyórát megszerzem Hegedűs Gábornak. Csak azért most látom, hogy ő is csatlakozott hozzánk. Megszerzem Hegedűs Gábornak. Akkor az óra Hegedűs Gáboré, független attól, hogy Hegedűs Gábor soha nem kért meg arra, hogy ezt az órát megszerezzem a számára. Ugyanez a helyzet, hogyha Schwarz tartozik Hegedűs Gábornak, és én elmegyek, és átveszek Hegedűs Gábor javára, vagy elveszek, átveszek, ez már egy következő kérés, 100.000 forintot, akkor is a Hegedűs Gábor nem kért meg arra, hogy ezt a 100.000 forintot az ő felé való tartozás fejében vegyem el, a birtok szerzés létrejön. A kérdés az az, hogy ez akkor is így van-e, hogyha Schwarz nem csak Hegedűs Gábornak tartozik, hanem másnak is. És ezzel, amikor én megszerzek valamit Hegedűs Gábornak, az ő felkérése nélkül, akkor ugyan nem más teszek, mint érdemet szerzek valakinek megbízás nélkül, amely érdemszerzés egy érvényes jogi aktus, de közben ártok valaki másnak, mert hogyha Schwarznak csak egy 100.000 forintja van, és én ezt a 100.000 forintot Hegedűs Gábornak szerzem meg, akkor egyben elveszem, vagy megrövidítem azt a másik hitelezőt, akinek Schwarz ugyancsak tartozik 100.000 forinttal. És az volt a kérdés, hogy a Tojfeszle Bálchajv Havláhénim, ha én valakitől, most Schwarzról elveszek valamit, amivel ő tartozik, anélkül, hogy a hitelező erre engem felkelt volna, de Schwarznak vannak más hitelezői is, akkor ez esetben is mondjuk-e azt, hogy a hitelező A számára megszereztem a kintlevőséget, annak ellenére, hogy közben hitelező B-t ezzel bizonyos értelemben megkárosítom. Hát ez az alapkérdésünk, amivel ma indítani fogjuk a tanulmányainkat. Amr Rav Chisda azt tanította, a Tojfeszle Bálchajv Makrumise Havláhénim, egy olyan esetben, amikor Tojfeszle Bálchajv, amikor valaki egy hitelező számára megszerez egy tartozást, de egy olyan embertől, aki nem csak ennek a hitelezőnek tartozik, hanem másnak is tartozik, akkor milyenkor a helyzet? Banon Machlaik, ez Rabbi Lezer, Rabbanon. Rabbi Lezer és a bölcsek vitájába ütközünk ezzel a kérdéssel. De nem. Ugyanis tanultuk egy misnában. Miseliket ez a pea, van már helyezőle leplaini anni, Rabbi Lezer, Imer, Zachalai, ha nem, mi nyitnú le anni, nem szerisei. Misna a következő esetről beszél. Ugye vannak a különböző mezőgazdasági szabályok, előírások, amelyekről az egyik, hogy az egyik az, hogy a termőföld szélét nem szabad learatnom, hanem meg kell hagynom a szegényeknek. Most, minden ilyen szegényeknek meghagyott termés, az általában szabadon kell hagyni, és az első szegény, aki arra jár, kell, hogy megkapja a lehetőséget, hogy azt elvegye. Mi a helyzet akkor, hogyha én, abban a bájsz, tehát a földnek a tulajdonosa, begyűjtöm mégiscsak a föld szélének a termését, de nem magamnak gyűjtöm be, hanem azt mondom, hogy kérem szépen én most ezt a föld szélének termését, ezt a peát, ezt XY szegény számára, javára gyűjtöm be. Akkor tulajdonképpen itt is én eljárok valakinek az érdemében, anélkül, hogy ő konkrétan megbízott volna erre. Rabbi Elezer Aimer Zachlaj, Rabbi Elezer szerint ezzel megszereztem valóban ennek a konkrét szegény embernek a javára ezt a termésnek a szélét. Ha hamimeimlim, nyitnul anél nincszer isaim. A bölcsök szerint viszont nem érvényes ez a megszerzés, és az első szembe jövő szegénynek kell adnom ezt a termést. Most úgy lehetne magyarázni, hogy ez a, vagy úgy tűnik logikusnak, hogy ez a vita Rabbi Elezer és a bölcsek között pontosan erről szól. Rabbi Elezer szerint, ha tőfesz a bálhajbe, makam se havláhérim, ha én megszerzek valamit egy hitelező számára, az ő megbízása nélkül, úgy, hogy közben károsítok egy másik hitelezőt, akkor attól még a megszerzés érvényes. Ugyanúgy itt, ahogy én megszerzem egy adott szegénynek a javára ezt a földszéli, a földszélének ezt a szegényeknek járó jussát, akkor az a megszerzés érvényes, annak ellenére, hogy ezzel az összes többi szegényt megrövidítem, mert bármelyikük odaérhetett volna előbb, hogy azt a, ezt a termést magáévá tegye. Ebből ezzel mégis azt mondja, hogy ez a megszerzés érvényes. Tehát feltetően azért mondja ezt, mert úgy azon az ásponton van, hogy a tőfesz a bálhajv, a makrom se havláhérim, zaha, hogyha valaki megszerez egy hitelező számára valamit a kölcsönvevőtől, vagy a tartozó féltől, akkor annak ellenére, hogy ő másnak is tartozik, ez a megszerzés egy érvényes megszerzés. Ezzel szemben mit mondanak a bölcsek? Ha hamimaim, jitnul anni a nimcerisein, nem volt érvényes ez a megszerzés, amit a föld szélének a termését egy adott szegénynek a javára szereztem meg, ez így nem érvényes, és ezért az első szembejövő szegénynek kell adnom a termést, független attól, hogy én kinek akartam megszerezni. Amara mei már vészi maraf papa dilme lajhi. Azt mondta, mei már, mások szerint pedig raf papa, hogy nem biztos, hogy ez így van. Nem biztos, hogy Rabbi Elezer és a bölcsek vitája valóban arról szól, hogy ez a megszerzés egy olyan esetben, amikor az a fél, az másnak is tartozik, az egy érvényes megszerzése vagy sem. Miért? Mert lehet, hogy átkállóik a amarában elezer hasszalmele, de migudéban mávkele, nixzeive, háve annive, házile. Minőzik a zachlenapsei, zachlenapsei. Lehet, hogy Rabbi Elezer valójában nem ért egyet azzal, hogy általában a töjfeszle bálkai, makrömsre havláhérim, zacha. Nem értene, nem mondaná azt, hogy ha valaki általában megszerez valamit egy hitelező számára úgy, hogy közben ezzel károsít más hitelezőket, akkor az a megszerzés érvényes. Ezt általában nem mondaná. Itt ebben az esetben azért tartja mégis érvényesnek az adott szegény ember számára történő megszerzést, mert itt van egy plusz ebben az esetben, ami alátámasztja ezt. Mi ez a plusz? Hogyha én akarnám, akkor mint a föld tulajdonosa, a teljes vagyonomat hefkernek nyilváníthatnám, tulajdon nélkülinek, ezzel abban a pillanatban én vagyon nélkülivé válnék. Ha vagyon nélkülivé válok, akkor magam is szegény ember leszek, és ezáltal, mint szegény ember, a földnek a szélét elvehetném saját magamnak. És mivel elvehetném saját magamnak, ezért eljárhatok az adott megnevezett szegény ember javára is. De ez csak ebben az esetben áll fenn, más esetben nem, és azért más esetben nem biztos, hogy Rabbi Elezer azon az állásponton lenne, hogy érvényes az ilyen megszerzés, amikor valaki más hitelezőt ezzel egyszerre megrövidítek. Ez egyik oka annak, hogy ez a vita miért nem feltétlenül tükrözi az általános álláspontot. A másik oldalról pedig, bátkálói kamerában van a hasza. A másik oldalról pedig az is lehet, hogy közben a bölcsek, lehet, hogy pont fordítva tudnánk magyarázni, és azt tudnánk mondani, hogy a bölcsek itt ugyan azt mondják, hogy lajzaha, hogy nem történik meg érvényesen a megszerzés az adott, megnevezett szegény ember javára, de csak itt nem történik. Egy másik esetben, ahol mondjuk egy hitelező számára én megszerzek valamit a tartozó féltől, akkor az akkor is érvényes, ha közben megrövidítek egy másik hitelezőt. Itt nem érvényes, hogy az adott megnevezett szegény ember számára megszereztem ezt a szegényeknek járó adományt. Miért nem érvényes itt? Azért, mert itt van a Tórának egy speciális figyelmeztetése, ami arra figyelmeztet, hogy nem lehet nevesíteni egy szegény embert, és annak a irányába csatornázni az én földemen hagyott szegényeknek járó jussot. Nem tudom, hogy mondják. Oké, mi ez az utalás? A Tóra úgy fogalmaz, hogy a föld szélét lőszeláket, ne gyűjtsd be, le anni, vele gertázol, őszom, a szegénynek és az idegénynek hagyd azt meg, a föld szélén a termést. Ugye a veszőt nem oda tesszük, vagy a pont végét nem oda tesszük, ami egybeolvassuk a mondatot, az úgy hangzik, lősze láket lani, ne gyűjts be a szegénynek. Normális úgy lenne, a föld szélét ne gyűjts be, pont. A szegénynek, az idegennek hagyjad. Ugye? Ja, nem így olvassuk, hanem úgy olvassuk, hogy a föld szélét ne gyűjts be a szegénynek. Akkor, ha egybeolvassuk, akkor úgy tűnik, mintha azt akarnám mondani ezzel a Tóra, hogy ne gyűjtsd be egy adott általad megnevezett szegénynek, és ezért mondják a bölcsek, hogy ez a megszerzés, ez nem egy érvényes megszerzés. Ámad halkalaj, de minden más esetben ők is mondanák azt, hogy ez egy érvényes megszerzés. Azt mondja a Talmud, ha tényleg ez az ér, hogy lezer, háj, lőjsz, lákét, mája videlé. Mit fog kezdeni ezzel az egybeolvasással, ne gyűjtsd be a szegénynek. Akkor, ami úgy olvasandó, hogy egy adott szegénynek ne gyűjtsd be. Bajla azért a Ani, Al-Siloy, azt mondja, hogy szerinte ez potenciális egybeolvasás, ez egy egész mást tanít nekem, azt tanítja nekem, hogy ne gyűjtsd be a szegénynek, még a szegénynek sem szabad begyűjtenie, ha az ő földjéről van szó. Tehát van valaki, aki nagyon szegény, de van termőföldje, akkor neki is meg kell hagynia a termőföld szélét más szegényeknek. Oké, bárhogy is legyen, akkor nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy nem tudtuk egyértelműen beazonosítani és azt mondani, hogy hogyha valaki megszerez valamit valakinek a megbízása nélkül az ő számára, akkor az egy érvényes megszerzése, ha azzal egyben károsít egy harmadik szemét, nem találtunk erre egy egyértelmű választ, legalábbis Rabbi Lezer és a bölcsek ezen vitájából. Oké, most vissza fogunk térni a misna alaptéziséhez, a misna alaptémájához. A következő volt az alaptéma. A kérdés az volt, hogy mi a hasonlóság, vagy a különbség a vállólevél, a férfi és a nő közti vállólevél, és a kánaánita szolga felszabadító levele között. És a mistában arról volt szó, hogyha egy vállólevelet küld, vagy egy felszabadító levelet küld valaki, akkor visszaléphet a vállólevél, vagy a felszabadító levél küldéséből, ha a címzett azt még nem kapta meg, hanem még egyelőre csak a megbízottnál van a dolog. Miért léphet vissza? legalábbis ez volt Rabbi Meir véleménye. Miért mondta Rabbi Meir, hogy visszaléphet? Mindjárt meg fogjuk érteni abból, amit a bölcsek mondtak. Mert a bölcsek viszont azt mondták, hogy nem, az asszony esetében valóban visszaléphet, de a szolga esetében már nem léphet vissza. Miért? Mert annak ellenére, hogy ő bízta meg XY-t, hogy vigye a felszólító levelet a szolgának, a megbízott abban a percben megszerzi a felszólító levelet egyben a szolga számára. Hiába a szolga nem bízta meg, de olyan, mintha a szolga megbízta valami, mert ezzel érdemet szerez a szolgának, és egy, ahogy mondtuk, egy érdemszerzéshez, valami, ami csak érdem, ahhoz nem kell a megbízása annak, akinek a számára azt megszerzem. Ugye, ahogy a mai siúrunk elején mondtam, az Aranyórával és Hegedűs Gáborral. Ha én megyek, és látok az utcán egy hefker, egy tulajdonos nélküli aranyórát, akkor én mondhatom azt, hogy ezt most én fölemelem, és megszerzem Hegedűs Gábor számára, annak ellenére, hogy Hegedűs Gábor erre nem kért meg. Miért? Mert ez csak egy érdem. Ebben ez csak egy plusz, semmifajta mínusz nincs benne. Semmifajta kötelezettség nincs benne, hanem csak is javak vannak benne. Most ugye ez a helyzet a szolgában. A szolga számára a felszabadulás az csak is javak, semmifajta a kötelezettség. És ezért abban a percben, hogy én viszem neki a felszabadító levelet, még nem adta már, de már olyan, mintha megszereztem volna a számára. Ezzel szemben az asszonynak a vállólevél az nem csak érdem, hanem ott azzal jár sok hátrány is. A legegyértelműbb hátrány, hogy egy asszony mindaddig, amíg férnél van, a férj el kell, hogy tartsa. Tartásdíjat kell, hogy adjon neki. És ha elváltak, akkor a tartásdíj kötelezettség megszűnik. És ilyen értelemben a válás az asszony számára az legalább annyira negatív, mint pozitív. Ha van benne negatívum is a válásban, akkor az azt jelenti, hogy én nem szerezhetem meg az asszony megbízása nélkül a vállólevelet az asszony számára, mert egy érdemet lehet valakinek a számára szerezni az ő megbízása nélkül, de egy hátrányt nem. Oké, akkor ebből azt látjuk, hogy a bölcsek szerint különbség van a vállólevél és a felszabadító levél között. Tehát akkor a vállólevélnél van valamilyen hátrány, ami a vállólevéllel együtt jár. Jelesül, hogy mostantól az asszony nem kap ellátást a férjétől, de ezek szerint a szolgánál a bölcsek is egyetértenek, hogy ilyen hátrány nincsen. Mi az, hogy nincsen? Hát ugye a szolga urának legalábbis azt gondolnánk, hogy kötelesség ellátni a szolgát. Mit mondott erre a Misna? Si im jirce, si lai lazun, ez avdai rásáj. Miért? Mert a szolga esetén a szolga ura megteheti, hogy nem látja el a szolgáját élelemmel. És májt, amit na, azt mondja a Talmud, mit látok ebből? Jó, halarav lai, már leheved a szeimi, éni, zancha. Ebből azt látom, hogy ezek szerint a szolga ura megteheti a szolgával, hogy azt mondja neki, dolgozzál nekem, de én mégsem látlak el élelemmel. És ez egy nagyon erős megállapítás. Ugye ugyanezt például nem mondhatja egy férfi a feleségének. Ugye alapból az a szabály, hogy egy férfi kötelessége ellátni a feleségét, ezzel szemben a feleség szerzeményei a férjet illetik. De lehet egy olyan megállapodás közöttük, hogy a férje azt mondja a nőnek, dolgozz magadnak, minden, amit te megszerzel a tiéd, viszont én nem vagyok köteles ellátni téged. De azt nem mondhatja a férje feleségének, hogy én nem látlak el, viszont amit dolgozol, az legyen az enyém. Olyan nincs. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a szolgának mondhatná ezt. Mondhatná azt, hogy dolgozz nekem, és én nem látlak el. Azt mondja, Talmud, akkor már ezt kinnan damer lej, cej majszél, de halem az én összech. Azt mondja, Talmud, Nem erről van szó. Hanem egy egyszerű esetről van szó, ugyanolyan, mint a nőnél. Hogy azt mondta neki, dolgozz magadnak, én nem látlak el. Tehát nem azt mondta neki, hogy dolgozz nekem, és nem látlak el. Dolgozz magadnak, és én nem látlak el. Azt mondta, de kavaszegábe is, de amellett szímáj szédáik, mészeszáik, is a májlaj. Azt mondta, várjunk csak, de hogyha ez lenne a helyzet, akkor hogy ugyanilyen eset a nőnél is előállhat. A nőnél is mondhatja a férfi azt, hogy dolgozz magadnak, és én nem látlak el. Akkor nem kell, hogy különbség legyen a bölcsek szerint a férfi vállólevele és az úr felszabadító levele között. Azt mondja a Talmud, nem. Isebede löj szápka. Azt mondja a Talmud, nem. A nőnél ezt nem mondhatja abban az esetben, hogyha nem lenne elég az, amit a nő saját munkájával megszerez magának élelemként. Azt mondtam, hogy ebben nem ibedelő is szápik, aha. És a szolgánál mondhatná ezt? Azt mondja a Talmud, ávda de nehoim kárszele és sávéle marjöle masszele máj mizbeje. Azt mondtam, hogy igen, mert egy szolgánál, ha azt sem termeli meg, amit a saját élelmére kell, akkor mit fog mondani az ura? Mi szükségem van nekem egy ilyen szolgára? Aki csak viszi a pénzt, és még csak saját magát sem, még csak nullszadósra se jön ki, mi szükségem van erre? Tehát ez esetben mondhatja azt, hogy tessék, csináld magadnak, és nem érdekel, hogy elegendően neked az elemózsiára vagy sem az, amit magadnak megtermelsz. De ezt csak egy szolgánál mondhatja. Egy asszonynak nem mondhatja ezt a férj, mert a férj magára vette, amikor elveszi az asszonyt, hogy ő mindenképp ellátja, független attól, hogy az asszony mondjuk képes-e megtermelni azt, ami a saját ellátásához kell, vagy sem. És ez az, amiben az asszony státusza ilyen értelemben az ellátási kötelezettség szempontjából erősebb, és ez az oka annak, hogy a vállólevél az egy jog, vagy egy illetmény elvesztésével jár, és ezért nem feltétlenül csak pozitív, hanem van negatív oldala is. Szemben a szolga felszabadító levelével, ahol így is mindenképpen csak pozitívummal jár a felszabadító levél. Oké, akkor továbbra is az a kérdés, és ezzel fogunk most foglalkozni, és tulajdonképpen a mai sírnak a hátrálevő része az főleg ezt fogja taglalni, hogy mondhatja-e az ura a szolgának azt, dolgozz magadnak, és én, nem, bocsánat, dolgozz nekem, és én nem látlak el. Tehát, hogy ami munkád gyümölcse, az legyen az enyém, de ettől függetlenül én nem adok neked ellátmányt. Tasmám, evetség galala arra miklat, én rábai hább le zunnai vilai öjjt, en se májszi adom le rábai. Van egy brájt, ami arról beszél, hogyha egy kánaánita szolga száműzve lett egy menedékvárosba. Ugye ez a menedékváros törvény, ez arról szólt, a Tórában leírtak szerint, hogyha valaki önszántán kívül ember ölésbe keveredett, akkor elmenekült a menedék, 6 menedékvárosban, ami Izraelben volt, és a menedékvárosban védelmet nyújtottak számára a rokonok vérbosszúja elől. Mi van akkor, hogyha egy ilyen szerencsétlen helyzetben éppen egy szolga került, és a szolga elmenekül a menedékvárosba? Akkor ebben az esetben a szolga urának nem kötelessége ellátni a szolgát. Annak ellenére, mondja a brájta, hogy a munkájának a gyümölcse, az a bevétele, a jövedelme, az továbbra is az urát illeti. Smájmina a jachalábrai, már levedászaimi, beinézzanak. Akkor ebből egy egyértelmű bizonyíték, legalábbis első ránézésre, hogy a szolga ura mondhatja, hogy dolgoz nekem, és én még látlak el, mert íme itt egy példa, hogy a munka gyümölcse az urát illeti, és az ura mégsem kell, hogy ellássa. Akmájász kínadam lőjt, szémájász érdek, hanem az én összeg. Azt mondtam, hogy nem erről van itt szó, hanem arról, hogy ott van a szolga a menedékvárosban, és az ura azt mondta neki, menj, és dolgozz magadnak, lásd el saját magadat, saját munkáddal. Jachi Májszi, adom a Májle Rábói. Azt mondtam, de ez nem lehet, ez az már Brájta azt mondta, hogy nem kell, hogy ellássa az ura elemózsiával, sőt, a keze gyümölcse is, a keze munkájának gyümölcse is az urát illeti. Akkor egyértelműen nem volt, hogy a munkájának a jövedelme az urát illeti. Nem, lehát dafa. Ez azt jelenti, arra így gondol itt a Brájta, hogy az extra jövedelme, magyarul, az alapjövedelmével ő ellátja saját magát. Ha többet termel, mint ami a saját ellátásához kell, akkor az az urát illeti. Lát, dafa, psita. Azt mondja, Talmud, mi a hínus, mi a novum? Hát persze, hogy az, ami plusz, az akkor az urát illeti. Azt mondja, Talmud, nem olyan psita, nem olyan magától értetődő. Má, uda téma, kivende ki lejszlej, laja haiv lejk, iszlej nám egy laj, liskel, minejk, másmalan. Azt mondtam, hogy nem. Mert azt gondoltam volna, hogy ha egyszer az ura nem biztosít neki egy állandó biztos ellátást, amikor a szolgának nincsen, akkor az ura nem ad neki, akkor ha a szolgának lesz, akkor ő ne adjon az urának. És ezért másmalan tudatja önünk a Mishna, hogy ne, a Bright, hogy ez nincs így, ugyan a szolga nem kap ellátmányt az urától, ha mégis többet termel, mint ami a saját ellátásához kell, akkor az az urát illeti. A plusz, a extra, a tejföl, az a urát illeti. Májstal arra miklat. Oké, de miért pont ezt a szabályt, ezt miért pont a menedékváros esetével szemlélteti a Brájta? Szállak a Brájta, ha minna, ve háj, avid léhe jusszat fejéke, másmolam. Azt mondja, azért, mert tekintve, hogy a menedékvárosban kiszolgáltatott helyzetben van a szolga, olyannyira, hogy általában bárki, aki a menedékvárosban kerül, az kiszolgáltatott helyzetben van, a Tóra meg kell, hogy erősítse, hogy aki a menedékvárosban megy, az ott élni fog, tehát hogy ott megvédik a rokonok vérbosszújától. Szóval azt gondoltuk volna, hogy ott több gondoskodást kell biztosítanunk a szolga számára, és ezért fölmerült volna esetleg egy gondolat, hogy a bónusz is őt illesse, a munka, többlet munka gyümölcs is őt illesse, és másmalan a Talmud ezért tudatja velünk a Brájtával, hogy ez nincs így, és még ebben az esetben sem övé a bónusz, hanem az uráé. Oké. Tehát akkor ennek a Brájtának a első tézisét azt úgy értelmezzük, hogy arról van szó, hogy az úr azt mondta a szolgájának, hogy élelmezd magad, dolgozzál saját javadra, és hogyha mégis többet tud a munkájával elérni, több jövedelme van, mint ami a saját ellátásához kell, akkor azt az urának kell, hogy adja. Oké. Csak hogy ennek a Brájtának van még két paragrafus folytatása. A következő paragrafus a következő kép szól. Ában is, és a galsz limitkat bájla hajbőzőinőszeo. Ha azonban, ha egy nő ment a menedékvárosba, ott az ura, a férje köteles ellátni. Ugye ez a második paragrafusa a Brájtának. Most, tekintve, hogy ezt így tanuljuk ott, akkor az azt jelenti, hogy Miklál, de loj amella, de i amella a máj hájav. Umi de szép loj amella, résen amella a amella. A másik paragrafusban mit mond, hogy azonban az asszony esetén a férje kötelesen látnia akkor is, hogyha az asszony a menedékvárosba került. Aha! Tehát akkor a másik paragrafus nem arra az esetről beszél, hogy azt mondta neki, hogy dolgozz magadnak, és gondoskodj a saját ellátásodról. Ugye az asszonynál is, normál esetben is, hogy egy férj mondhatja az asszonynak, én nem látlak el, viszont akkor a saját munkád gyümölcse is téged illet. Tehát van egy ilyen lehetőség. Most tekintve, hogy a Mishna, vagy a Bright a másik paragrafusban nyilvánvalóan nem erről beszél, hiszen azt mondja, hogy a férj köteles ellátni az asszonyt, akkor az első paragrafus sem lehet így értelmezni, mert a szolgáról szól. A akkor összeomlott az egész magyarázatunk, amit mondtunk, és vissza kell térni az a magyarázat, hogy az első paragrafusban arról volt szó, hogy egyáltalán nem akarta ellátni a szolgát, és mégis az alap szolga alapjövedelmét is magának akarta megtartani. Azt mondja, Talmud, le'ilam, de amelé, mi is sem, de le'i szápka. Azt mondja, Talmud, de. Mégis térjünk vissza oda, hogy az előbb magyaráztuk. Azt mondta a szolgának is, meg az asszonynak is, hogy dolgozzatok magatoknak, lássátok el saját magatokat. A szolgánál ez a dolog működik, és hogyha a szolga többet termel, mint ami a saját ellátásához kell, az az urát illeti. Az asszony esetében arról az esetről beszél, hogyha az asszony nem termelt annyit, amennyi a saját ellátásához kell, akkor a férnek be kell lépnie, és el kell látnia őt. Ha mindegy tanis szeifa, vi im amela címai szeidechom, és ez echer rásemi kláda lécsele amela. Azt mondtam, de várjunk csak, az egy harmadik paragrafusa is ennek a brájtának, és a harmadik paragrafusa viszont már konkrétan erről beszél, és azt mondja, ha viszont azt mondta az asszonynak, dolgozz a saját ellátásodra, és amit megtermelsz, az legyen a te ellátmányod, akkor ezek szerint az előtte levő paragrafusról nem erről van szó. Akika, már mi messze a pekesz, amellett a címáj szerint az elkarlásság. Azt mondja, nem. A harmadik paragrafus is erről szól, meg az előtte levő kettő is. Mi a különbség? A harmadik paragrafus arról az esetről beszél, amikor az asszonynak elég az, amit saját magának megtermel. Tehát akkor hogy néz neki? Az első paragrafus szól a szolgáról, a második az asszonyról, és a harmadik is az asszonyról. Az első paragrafus, és mind három arról szól, hogy azt mondta az illető, termelj magadnak, és ami a tiéd, amit megtermelsz, az a tiéd. A szolga esetén, ha nem termel eleget, akkor az nem érdekel minket, mert akkor a szolga mit ér, hogyha ha nem termel eleget, ahogy ezzel előbb mondtuk. Ha többet termel, az az urát illeti. Az asszony esetén, ha ne, ez a kettes paragrafus, ha nem termel eleget, a férj ki kell, hogy pótolja. És a harmadik paragrafus, az asszony esetén, amikor az asszony pont annyit termel, ami magának elég, akkor erre mondja azt, hogy ezt szabad mondania, és szabad így megállapodni a feleségével, hogy ő saját magának termeljen, és ami a jövedelme az övé. Azt mondta, hogy ezt pekesz le májlemeimra, miért kellett volna ezt mondani? Ez a szabály, hogy egy férfi mondhatja a feleségének, hogy akkor mostantól nem látlak el, viszont amit te dolgozol, annak a jövedelme illessen téged. Ez egy alapgondolat, ez nem kell... Mi ebben a novum? Máó de téma kalkuda bászmelek nima ke másmelan. Azt mondja, Talmud, azért kellett itt ezt újra megismételni. Azt gondoltuk volna, hogy itt van ez az asszony, aki egy idegen városba, a menedékvárosba kellett, hogy meneküljön, ugye az önszántán kívül történt emberölés miatt. És ebben az idegen városban érvelhettünk volna úgy, hogy nem lehet kényszeríteni őt arra, hogy saját maga dolgozzon a saját ellátásért, mert kol kvudabász pnelechnima, mert egy asszonynak nem illik, hogy kimenjen és a nyilvánosságban legyen, hanem szemérmesen legyen, hogy a Zsoltár mondja, minden tisztelete a királylánynak, hogy szemérmes, és ezért egy ilyen idegen helyen különösen nem lehet tőle elvárni, hogy kimenjen. Kevásvalóan, mert mondjuk, de, el lehet tőle várni, és ezért lehet neki mondani, hogy dolgozzon, és a munkájával keresse meg a saját ellátását. Oké, akkor ebből a brájtából nem sikerült bizonyítanunk a kérdést, de továbbra is az a kérdés, hogy a szolgának mondhatja-e azt az ura, a szeimi ve éni zanach dolgozzál nekem, és én ennek ellenére nem foglak ellátni. Lehet-e ilyet mondani, vagy sem? Léma kete nai, azt mondja a Talmud, esetleg mondhatjuk azt, hogy ez egy korai tana bölcsek közötti vita. Rában sem mingál lél, mert jachal eved lél, mert rábe besnébe cejdesz, oly pár szenné szényi, oly cényi, le hézak, ha emlős, az rádiába. Van ugyanis egy vita, arra, hogy Simon Gamliel és a bölcsek közelebb. Simon Gamliel szerint Egy szolga mondhatja azt asszályos években, mondhatja azt az urának, na, vagy ellátsz, vagy engedj szabadon, szabadíts föl. A bölcsek azt mondják, hogy nem. Ezt az ura dönti el. Máj lába, ha mifligi? Úgy tűnik, hogy a vitájuk pont erről szól, de már szavar jachel, már szavar én jachel. Úgy tűnik, hogy nem simulgam lél, az az állásponta van, hogy nem mondhatja az ura azt, hogy dolgozz nekem, de nem látlak el. És ezért mondhatja a szolga azt, hogy vagy láss el, vagy engedj szabadon. És a bölcsök szerint viszont mondhatja neki azt, hogy dolgozz nekem, és nem látlak el, és azért egy asszályos évben sem mondhatja a szolga azt, hogy vagy láss el, vagy engedj szabadon. Azt mondja, mert tízbara? Háj, oj, párni szén, oj, cén, lehéz, oj, párni szén, oj, tén, máj, szén, oj, párni szén, azt mondja, mi baj lény? Azt mondtam, itt valami nem stimmel. És ezért nem lehet ezzel magyarázni a dolgot. Miért? Mert furcsa a megfogalmazás. De most Simungam Léel azt mondta, hogy mondhatja azt az asszályos években a szolga az urának, vagy láss el, vagy szabadíts fel. De mit kellett volna, hogy fogalmazzon, ha tényleg az értelmezése a vitának az úgy van, mint az, ahogy mondtuk. Nem úgy kellett volna, hogy fogalmazzon, vagy láss el, vagy engedd, hogy én ellássam saját magam. Tehát ez az első probléma, a megfogalmazás. A másik probléma, hogy ez miért csak az asszályos évekre vonatkozik. Ha tényleg itt egy általános elvről szól a vita, hogy mondhatja-e azt az urának, vagy mondhatja azt az ura a szolgának, hogy dolgozz nekem, és nem látlak el, akkor ennek semmi köze az asszályos évekhez. Elakve májászkina, de amellajci, májszén, de elkezdem, ez egy szerhom, sem szerhom, egy szapek. Azt mondta, hogy ezért itt ezt a vitát nem így kell magyarázni, hanem úgy, hogy arról volt szó, a vita egy olyan esetről beszélt, amikor az ura azt mondta a szolgának, menj, dolgozz magadnak, amit megtermelsz, az a tiéd. De nem volt képes a saját ellátását megtermelni. De most Simigam Léle szavár, éppen ez egyszer helyezke, érkezik haza, én sem elkemelé. Erre most Simigam Léle azt mondta, hogy ez esetben a szolga követelheti, hogy engedje szabadon. Miért? Mert azt mondja neki, figyelj, én nem tudom megtermelni egy asszályos évben, nem tudom megtermelni a saját ellátásomat sem. Viszont adomány nem tudok olyan hatékonyan gyűjteni, mintha már föl lennék szabadítva, mert egy felszabadított szolgának, aki már zsidónak számít, annak hamarabb fognak adományt adni, mint egy szolgának. És ezért szabadíts föl! És azt mondom, és amíg emléled, hogy ez egy érvényes kérés a szolga részére. A bölcsek viszont azon az állásponton vannak, a bonen szambi, mandem rachim, a bnei chari, a eved nami rachim, a ruchim. Bölcsek viszont azon az állásponton vannak, hogy nincs érdemi különbség egy szabad ember és egy szolga között. Ha valaki megszám valakit, és ad neki elemózsiát és adományt ilyen asszályos évben, az ugyanúgy fog adományt adni egy szabad embernek, mint egy szolgának, ezért nem segít az, hogyha ő felszabadítaná, és ezért a szolga nem követelheti a felszabadítását. Oké, tehát akkor innen sem sikerült bizonyítani a kérdést. Megyünk tovább. Továbbra is az a kérdés, hogy az úr mondhatja azt a szolgának, a szei mi, ve éni zanach, dolgoz nekem, de én nem látlak el. Tasmád, amar ráv, a mágdis edé ábdaj, oisza ebed laive, ve oichla ve isza pöjreja. Smáj minom. Jochal ráv leved, jochal ráv laimár leved, a szei mi ve éni zanach. Van egy eset, ami később merült fel a Talmudban, már a Mojrék, tehát már a misnai bölcsök utáni nemzedékben. És itt rá azt tanította, hogyha valaki a szolgálja a keze munkáját a szentély kincstárának adományozza. Magyarul azt mondja, hogy bármit, amit a szolgán dolgozik, annak a gyümölcse a szentély kincstárat illesse. Mit tud csinálni itt a szolga? Azt tudja csinálni, hogy kölcsön kér, a kölcsönből vesz elemózsiát és eszik, és majd utána apró részletekben visszafizeti a kölcsönt. Miért apró részletekben? Mert minden olyan részlet, ami nagyobb lenne, mint save pruta, a minimum érték, egy pruta érték, az rögtön a szentélye lenne. Ezért apró részletekben kéri a fizetését, az nem válik a szentélye, és ezzel visszafizeti azt, amit kapott kölcsön, hogy abból ellássa magát. Most mit látok ebből is, hogy ezek szerint előállhat egy olyan helyzet, hogy valaki elveszi a megélhetési lehetőséget a saját keze munkáját a szolgától, hiszen azt mondja, hogy ez legyen szentély, és közben nem látja el, lásd, hogy neki kölcsön kell kérnie a saját ellátásához. Azért a Talmud akabályos kinnan, bemáj lelajme zajnasz. Azt mondtam, hogy nem, itt nem erről van szó, arról, hogy ellátja élelembe. Azt mondja, aki a kezed munká legyen a szentély kincstáré, ettől függetlenül én ellátlak elemózsiába. Iha, hile, máj, lajveve, ajkel. Ha ez így van, akkor mi szükség van, hogy kölcsön kérni? Ez azt mondja, hogy kérjen kölcsön, és apró részletekben fizesse vissza. Lehet doffa? Azt mondja, igen. Az csak a extra, a bónusz ellátmányra, de a desszertre. De az alapellátmányt az ura biztosítja. Lémelé hegdes, át hásta szágilach, lajadafa, hásta nem tizgilach, vagy lajadafa. Azt mondja, de akkor ilyenkor nem tudja azt mondani a szentélybeli kincstári elnézést, mi szükség volt arra, hogy te kölcsön kérj, azért egy kicsit többet egyél, hogy még desszertre is jusson neked. Eddig nem kell desszert, most meg kell desszert. Hegdes gufin nicheleike heichnere sábech avdé. Szerintem, hogy nem, mert a szentély kincstárnak érdeke az, hogy a szolga jól el legyen látva, és jó erőben legyen, és ezért ez nem probléma. Oké. Most egy kicsit jobban megnézzük, hogy akkor hogyan is történik itt. Tehát a szolga keze munkájának gyümölcse az rögtön megy a szentély kincstárba. Ha ő pluszt akar enni, akkor mit tud csinálni? Kérjen kölcsön, abból tud venni egy nagyobb valamit. És utána viszont a keze munkájának a eredményét, a fizetését, azt apró részlegben kapja, és apró részlegben fizeti vissza. Kama kadislé. Azt mondja, hát várjunk csak, hát miért nem válik az mindig a szentély kincstárává? Mindig, amikor kap valami fizetést, az rögtön a szentély kincstárai. Abban nem tudja visszafizetni, az már nem az övé. Pachis misáve pruta. Szóval igen, arról van szó, hogy kevesebbet kap, mint egy pruta érték, ahogy mi is magyaráztuk az előbb, a minimum érték, ami már valamire való, és ha kevesebb, mint egy pruta, akkor az nem válik hegdessé, nem válik a szentély kincstár tulajdonává. Akrami sztávred amel ráva mágnesi de ávda, hogy össze eved, össze eved, össze eved, de illai avda mampalach lé. Elnézést, egy pillanat gondolkodásra volt itt szükségem. Azt mondja a Talmud, hachinám misztábra. Az előbb úgy magyaráztuk, hogy az első olvasattal ellentétben, hogy amikor a ura a szentély kincstárnak felajánlja a szolga kezemunkáját, akkor az alapellátmányt az továbbra is biztosítja a szolgának. És bár arra volt szó, hogy a szolga kölcsön kér ahhoz, hogy ellássa saját magát, az nem az alapellátmányához volt, hanem az extrához. Most, akkor az azt jelenti, hogy az alapellátmányt azért az ura fizeti. Magyarul az ura nem mondhatja azt, hogy dolgozz nekem, és én nem látlak el. Hachinám nédem isztábra, és logikus is, hogy ez így lenni, hogy így kell értelmeznünk. De Amar Ráv, és Ráv egy másik helyen azt mondta, Magdise de Ábdai össze, eved össze, vajche. Egy másik helyen Ráv azt mondta, hogyha valaki a szolgálja kezét, keze munkáját felajánlja a szentély kincstárnak, akkor az a szolga dolgozhat, és a munkának a gyümölcsét első körben elfogyaszthatja. De illaja avad, mampalichlej, mert ha nem dolgozna, akkor ki látná őt el? Ilya márta bislej ma hách be májle ve éne jachel ve ha be se éne májle sápje. Most itt ugye akkor Ráv mást mondott, mint az előzőben. Mert az előzőben ugye mit mondott Ráv, hogyha valaki felajánlja a szentélynek a szolgálja a keze munkáját, akkor az a szolga kérjen kölcsön, és abból egyen, és szépen lassan fizesse vissza. Itt meg mit mond? Hogyha valaki felajánlja a szolgának a keze munkáját, akkor a szolga egyen a saját keze munkájából. Most, ha azon az álláspontunk vagyunk, akkor, ahogy ezt az előbb magyaráztuk, akkor mindent a helyére lehet tenni. Azt lehet mondani, az első rájta, Hachbe Meile Veine Jachen. Az első brájta az azt arról beszél, hogy az ura ellátja továbbra is, és azért látja el, mert nem mondhatná neki azt, hogy dolgozz nekem, és én nem látlak el. Ha be se innen Meile, Sápir, és ez a mostani brájta pedig arról szól, hogy nem látja el az ura, és azért azt mondja rá, hogy a szolga dolgozhat saját magának, hogy ellássa a saját magát. Ele ilyen márta hákbe se innen májle, jachel. Ha viszont az első rájtát úgy akarnánk magyarázni, mint hogy ezt az elején próbáltuk, hogy ott is arról van szó, hogy az ura nem látja el, és nem is kell, hogy ellássa, és ettől függetlenül, amit a szolga megtermel, az rögtön a kincstárnyi. Miért? Mert ebből látjuk, hogy az ura mondhatja a szolgának azt, hogy dolgozz nekem, és én nem látlak el. Akkor a későbbi brájtát hogyan magyarázzuk? Illoi avda man palachlej. Mit jelent az, hogy ha az ura nem látja el, akkor dolgozhat magának, mert hát ki más dolgozna neki, ha nem ő. Man de baj niflachlej. Mi az, hogy ki? Hát aki akar. De hát ha mondhatná az ura azt, hogy dolgozz nekem, és én nem látlak el, akkor ezt meg tudná tenni? Ele lápsmáni, én jachel, és ezért látjuk azt, hogy összességében Ráv, kéntek vagyunk azt mondani, hogy Ráv azon az állásponton van, hogy az ura nem mondhatja azt a szolgájának, hogy dolgozz nekem, és én nem látlak el. Smájmina, valóban így is van, ez egyértelműen Ráv véleménye. Oké, tehát akkor összességében Ráv álláspontja egyértelműen az, hogy a szolgának nem mondhatja azt az ura, hogy dolgozzál nekem, és én ennek ellenére nem látlak el. Most azt fogjuk látni, hogy úgy tűnik, hogy van egy másik vélemény, amelyik ezzel szembe megy. Tasmád, amarabi jöjjelön a két tejájád ávda is elha vére inna iszen sifta idő fú asszaj le rábaj. Vagy össze ebben nézzem, mindent az akar. Ugye, azt mondta a rabi jöjjelön, ha valaki levágja a fele barátjának a szolgájának a kezét, akkor azt a kártérítést, amit általában egy szabad ember esetén magának az embernek kell fizetni, így a munkakihagyás fejében járó kártérítést, valamint a gyógyításának a költségét, ezt ebben az esetben, ami Jochanan szerint nem a szolgának fizeti, hanem a szolga urának. Vagy szemed, nizza mi ez daka, és a szolga viszont innentől fogva adományokból kell, hogy éljen. Ugye nincs már szegénynek keze, dolgozni nem tud, Akkor adományokban kell ilyen smáj, minden jó halál, mert leved asszima, be én is zanak, akkor ebből mit látok? Megint csak. Ugye a Rabbi Yochanan szerint a szolga ura mondhatja, azt dolgoz nekem, és én nem látlak el, mert az ura elveszi a pénzt, ami a gyógyításért és a munka kimaradásért jár, és közben a szolga meg mehet, és adományokból tarthatja el magát. Azt mondta, hogy nem, ahvány, ez kínál, hogy májlelőjmezőjnesz. Nem. Itt is rá van szó, hogy az ura ellátja ellátmányjal. Jaj, máj, nézem, ez daka. Akkor miért mondja azt, hogy adományokból lássa el önmagát? Lát, dofa. Az a pluszra, a desszertre vonatkozik. Az alapellátást biztosítja neki az ura. A pluszt azt vegye a szolga az adományokból. Jaj, nézem, mi spányos, mi baj lé? Akkor nem azt kellett, hogy mondja, hogy abból éljen, hanem abból gyarapodjon, nem abból éljen, a cedakából, az adományból éljen. El láv, smáj mina, jachel, smáj mina, ezért azt mondja a Talmud, ebből látjuk, hogy a Yochanan szerint igenis mondhatja a szolga ura azt, dolgoz nekem, és én nem látlak el. Smáj mina, ez valóban egy biztos bizonyíték. Tehát akkor azt látjuk, hogy Ráv azt mondta, hogy én a Ráv Jachel leimár leeved a szeimíve én izanak. Nem mondhatja az ura azt a szolgának, hogy dolgoz nekem, és én nem látlak el. Rabbi Yochanan szerint viszont mondhatja. Oké. Mi volt Rabbi Yochanan mondása? Amar már nőszén siftőr fuszél rávaj. Hogy a gyógyítási költséget és a munkakimaradási kártérítést az urának kell, hogy adja az illető. Nem a szolgálnak, az urának. Siftaj psita. Azt mondja, jó. Azt mondja, a munkakimaradást, azt értjük, hogy megkapja a szolga ura. De vossza, iszrichelé. De a gyógyítási költséget? A gyógyítási költségre a szolgának szükség, mert abból kell kifizesse az orvos. De vossza, didehi, de bajesztibéj. Azt mondja, ez mindenképp a szolgája, hiszen azzal kell, hogy fölgyógyítsa magát. Lajt szrihadám dúnak hamsi, ami avdilés számichanifa, ami itt szövet lasszi, ami ma odetem a cádi idejük, a másmilyen. Ez tanult jogos. Itt arról az esetről van szó, amikor úgy látták, hogy öt napi gyógyulás, vagy gyógyításra lesz szükség, ennyi költséget különítette el a kártevő, majd végül is két napnyi gyógyítás elég volt, mert egy erősebb gyógyszert kapott, de ez fájdalmasan volt a szolgának. Azt gondoltuk volna, hogy ezért a fájdalomért kárpótlásul kapja meg a maradék pénzt, amit a gyógyítására különítettek el. Kemásmalan, és ezért mondtam is, na azt, nem, ez az urának jár, legalábbis Rabbi Yochanan szerint. Kedves barátaim, idáig tartott a mai este. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este reméljük, hogy már nem ilyen késői órában. Ismét találkozunk, folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy fantasztikus, további szép vasárnap estét. A legjobbakat a viszontlátásra, viszonthallásra.